Chaplin Múzeumban ma este a avantgárd és folyóiratai előadás sorozaton, melyel az lenne a célunk, és ez minden bizonnyal így is lesz, hogy az avantgárd folyóiratokról, a történeti avantgárd folyóiratairól interdisziplináris megközelítésben sok szempontot felvetve beszéljünk. Irodalomtörténészek ugyanúgy, ahogy művészettörténészek és történészek, a digitális filológia területéről is érkezik majd egy előadónk. Ma este Balázs Eszter előadását hallgathatjuk meg, aki történész, értelmiségtörténettel foglalkozik, de a 60-as évekkel kapcsolatban is kutatott, szertágazó 20. századi kutatásokat folytatott. A ma esti előadás az első világháború alatti antimilitarizmus és avantgárd kapcsolatáról fog szólni. Fogadják szeretettel az előadását.
Szeretettel üdvözlök, Balázs Eszter vagyok, még annyit tennék hozzá a mini pontjához, hogy azért a szakterületem, szűkebb területével foglalkozó kutatóként, ez a századforduló, illetve hát a század elő, a 20. század első évtizedei, de azért rendszeresen kalandozom a Horthy-korszakra, sőt, még időben távolabbi periódusokra is, és nem csak a magyar értelmiség története érdekel, hanem elsősorban európai, ennek európai viszonyítási pontjai is, tehát a különböző európai értelmiségi csoportok is érdekelnek, például igen, a 68-as mozgalmak kapcsán, például pont a francia művész szerepe, értelmiségi szerepekről írtam egyszer. Nos, újabban az első világháborúval foglalkozom, van is egy akadémiai ösztöndíjam most, egy bolyai ösztöndíjam, ami most indult. Az irodalom, az értelmiség és a háború a címe. Ebben nem azzal foglalkozom, hogy az írók, az egyes írók hogyan beszéltek, hogyan vélekedtek a háborúról a nyilvánosságban, illetve mondjuk a magánlevelezésében, ami inkább egy irodalomtörténeti perspektíva, hanem sokkal inkább azt vizsgálom, hogy hogyan vélekedtek az irodalom megújulásáról a háborúban, mert ez nem csak az avantgárd jellemzője, hogy a háborútól, ettől a kataklizmától, az irodalomra, a művészetre, általában a szellemi életre nagy hatást feltételeznek, hanem általában a szellemi elitek megvoltak arról győződve, hogy itt a különböző szellemi területek óriási változáson fognak keresztül menni, ha nem is a háború alatt, de a háború után mindenképp. Úgyhogy az irodalomról, a művészetekről, azok háborús átalakulásáról, tehát már a kezdetektől fogva, még a napilapokban is megindul egy vita, kitapintható egy diskurzus. A mai alkalommal Kassák lapjait, Kassák Lajos első világháborúban indult, működött lapjait vizsgálom, ugye a tetről és a máról van szó, a mát csak a háború végéig vizsgálom, tehát már az úgynevezett forradalmi időszakokkal nem foglalkozom. Ennek sok oka van, majd meglátjuk, hogy miért. Most a háborút egy éles cezúraként tekintem, miközben tudjuk jól, hogy a háborús mobilizáltság problematikája, tehát hogy különböző társadalmi csoportok mennyire vesznek részt a háborús erőfeszítésekben, mennyire támogatják azt, vagy éppen hogyan fordulnak el ettől, hogyan válnak bírálóivá a háborúnak és a háborús erőfeszítéseknek. Ez sokszor a háború a fegyverletételen túlmutatóan is létező probléma, tehát nagyon sok értelmiségi csoport például nem tud demobilizálódni. Tehát nem tud lejönni a háború gondolatáról, hogy ilyen nem túl szabatosan fogalmazni. Nos, ugye avantgárd és antimilitarizmus, ez a két szó szerepel a címben. Most itt nem kívánom az avantgárdot tudós megtette, persze nyilvánvaló, hogy erre ki kell térnem majd a publikált változatban, hanem sokkal inkább azzal foglalkoznék majd, hogy Kassák maga hogyan Kassákék, tehát ugye a Kassáknak ez a folyiratköre, az ebben publikáló szerzők hogyan definiálták a művészt, az új művészt és az új művészetet, illetve ezzel kapcsolatban felmerül-e valamiféle értelmiségi definíció is, tehát valamiféle értelmiségének is látták-e magukat, aki ugye a közügyekbe beleszól, saját kulturális tőkére hivatkozva, tehát a művei, a tevékenysége, a művészeti irodalmi tevékenységére hagyatkozva, közügyekre vonatkozó kérdésekben is megnyilvánul-e. Tehát ez volna az egyik megközelítési pontom, ugye azt, hogy mit jelent, hogy antimilitarizmus, ez is nyilván kontextus függő, tehát nem egy örökké való, vagy változatlan fogalomról van szó. Nyilvánvaló, hogy pacifizmus, háború ellenesség már a háború előtt is volt, ezt tudjuk jól, hogy a szociáldemokrata mozgalmak is ennek a zászlója alatt meneteltek, az más kérdés, hogy a háború szinte első heteiben ugye beálltak a háborús erőfeszítés diskurzusába, táborába, Európa szerte mindenhol. A maga Kassák többször is megkísérli a háború ellenesség definiálását egyébként. Mondjuk nyilván a háború végének perspektívájából adja a legmarkánsabb definíciót. Azt mondja, hogy van harcos antimilitarizmus és van passzív pacifizmus. Majd arra rákérünk, hogy ez valójában mit is jelent, milyen gyakorlatokat jelent a folyóirat kapcsán is. Még mielőtt rátérnék tehát a lényegi kérdésekre, engedjék meg, hogy a korabeli irodalmi mező néhány jellegzetességét is tisztázzuk. Azt gondolom, hogy ahogy ezt Pierre Bourdieu leírja a Művészet szabályai című könyvében és más írásaiban is, létrejön egy jól definiálható irodalmi mező, ami az írók belső értékhierarchiáját foglalja magába, tehát hogy nem külső erők mondják meg, hogy mi az az irodalom, milyen művek számítanak irodalminak, hanem ezt az írók maguk döntik el, és nem is a tömegtermelés ugye megtérülő csatornái szabályozzák ezt, hanem ez a belső érték megállapítás. És ez az irodalmi mező, ez természetesen az itt szereplők viszonyrendszerben is vannak egymással, hol ugye komoly vitákat folytatnak egymással, hol alkupozícióba kerülnek, minden esetre, ahogy Bourdieu maga is mondja, ez az összes mező elméleténél használja ezt a kifejezést, stratégiákat is alkalmaznak egymással szemben. A nyugatos könyvemben, mert van egy könyvem a nyugatnak a autonómia és szabadság kérdése a nyugat születésekor, nagyjából ezzel a címmel, ahol az értelmiségi intellektuál definíciókat is vizsgáltam. Ugye azt próbáltam kidomborítani ebben a könyvben, hogy a nyugat írói sokféleségük, a művészeti látás mondjuk sokfélessége, és a közügyekhez való viszonyuk sokféle módja ellenére egy valamiben egyetértettek az autonóm irodalom iránt elkötelezettségben. És emiatt ugye komoly támadásoknak is tették ki magukat az első években az úgynevezett hivatalos irodalom részéről, de nem csak, hanem ugye a baloldal, a szociáldemokrata írók egy részének részéről is, az úgynevezett marxista kritikusok sem nézték jó szemmel a művészeti spontaneitást, hangsúlyozó és autonómiát kihangsúlyozó irodalmi kört és tevékenységet. Na most ehhez kapcsolódóan jelentkezett egy új probléma is a nyugati írói körében, hogy mennyire kell értelmiség, mennyire tekintetik magukat értelmiségnek, hogy ők ugyanannak a nemzeti értelmiségnek a része, amiről Herczeg Ferencék beszélnek a magyar figyelőben, vagy ők valamilyen más értelmiségi szerepet és feladatot látnak el, és sokan közülük arra jutottak, hogy hát ez egy nagy dilema, hogy beleszóljunk-e közéleti kérdésekbe, a közügyekbe, vagy sem. Természetesen nem úgy, mint politikusok, hanem úgy, mint értelmiségek, ugye, aminek a bázisát nem jelenti más, mint a saját művészeti produktumuk, a szellemi teljesítményük. És jó páran arra jutottak, hogy már pedig a választójogi kérdést támogatni kell, már pedig a sztrájkok mellett ki kell állni. Ugye olyan komoly kérdések ezek, amelyek a korabeli magyar társadalomban akut problémának számítottak. Ugye egy olyan társadalomról beszélünk, ahol összvisz 5% választhatott és lehetett megválasztani ezt az 5%-ot. Tehát mondhatni úgy is, hogy ugye a polgári radikálisok által támogatott kérdések mellé állt néhány nyugatos író, de másokat is foglalkoztatott ez a kérdés, hogy kell-e egyáltalán a közügyekbe beleszólni, még olyan írókat is, akikre főleg a nyugat indulásakor úgy tekinthetünk, mint a par excellence elefántcsonttól a nyírókra, Babits Mihálytól Juhász Gyuláig, nagyon sokan gondolkodtak ezen a kérdésen, ami mondom még egyszer, nem azt jelenti, hogy mindnyájan az elkötelezettség, ami egy problémás fogalom, de idézőjelben azért használhatjuk, tehát hogy mindenkit az elkötelezettség zászlaja alatt menetelő intellektuál lett volna, de dilemaként megfogalmazott ebben a körben, de most megnézzük majd mindjárt, hogy Kassákéknál ez a probléma hogy jelenik meg. Pillanat, kis segítséghez fordulok. Igen, tehát a közügyekben való beleszólás, tehát látjuk dilema Magyarországon, főleg az autonómiáikra és a szabadságokra kényes szellemi körökben fogalmazódik ez meg, 20. századtól kezdve a nyugati, illetve mondjuk a nyugat körüli kis vitalista lapokban is ez egy fontos szempont. Na, Európa szerte is ez vita, természetesen. Most ezt nem részletezném, hogy mely kultúrkörben, mely országban, hogy mindenesetre az első világháborúval ez a dilemma megoldódni látszik, mert hogy mindenki állásfoglalásra kényszerül. Aki meg nem, mondjuk passzivitásba burkolózik, azt is számon kérik, vagy az is úgy érző nyomás van rajta. Tehát a véleményformálás, az állásfoglalás nyomása az hatalmas. Hatalmas a korábbiakhoz képest. És nagyon kevesen tudnak csak ez alól kibújni. Ugye az elköteleződés klasszikus példájaként szokás egyébként a szakirodalomban az első világháborút említeni. Ez a probléma olyan elementáris erővel mutatkozott meg, hogy az első világháború után az értelmiség felelősségre vonását szorgalmazók is ugye ezt firtatták, ezt a kérdést firtatták. Például Julien Verne az 1927-es pamfletjében, az Írástudók árulása című művében számon kérte az értelmiségen a politizálódás, az elköteleződést, nyilván elsősorban a háborúpárti értelmiségieket célozta meg, de bizonyos értelemben a marxista írókkal is kritikus volt. Egyébként Babits esszéje, amely ugyanilyen cím alatt jelent meg, és tulajdonképpen kiindulópontként tekintette Benda pamfletjét. Részben reflektál erre a kérdésre is, de egészen más kérdésekhez is eljut. Tehát az egy, ugye a magyar kontextusban egy sajátos tulajdonképpen értelmezése, vagy kiindulópontnak tekintés a Benda-féle esszének, amit a korban nem fordítottak le, tehát a 20-as, 30-as években nincs magyar fordítása Benda munkájának, csak 1945 után, amikor ugye az értelmiség felelősség kérdése újból felmerül Magyarországon is elementális erővel. Olyannyira, hogy számos ugye népbírósági perekben is el kell, hogy mondják, hogy mit tettek és mit nem. Tehát, visszakanyarodva az első világháborúra, az értelmiség elsőprő többsége bekapcsolódott a háborús mobilizációba. Művészek, írók, tudósok, csoportonként és egyenként is, tehát a csoportonként és egyenkénti történet is nagyon fontos, hogy értelmezhessük a háborút. A magyar értelmiség különböző csoportjainak működése azonban elég kevéssé tisztázott, főleg, hogyha összevetjük a francia, német, brit értelmiségre vonatkozó szakirodalommal. Monográfiák esetleges adatain kívül csak néhány értelmiségi vitát ismerünk jobban, ugye úgynevezett adirákosi vitát, vagy az írókat szintén érintő Mittel Európa és az úgynevezett zsidó kérdés vitákra gondolok itt. Bizonyos csoportok története is részletesen tisztázott a vasárnapi köré, de az írók és csoportok mobilizációjának, demobilizációjának dinamikája, hogy mindjárt átterek erre a fogalompárra, hogy mit is akar ez, kevéssé tisztázott. Ugye ez a fogalompár John Horne professzortól ered, ő a Trinity College professzora, és ő alkotta meg ezt a fogalompárt az első világháborús kutatások kulturális fordulatának kezdetekor, azaz kb. Az 1990-es évek elején, azt mondja Horne, hogy sokkal jobb fogalom ez az értelmiségi cselekvések és vélemények feltérképezése ez az első világháború alatt, mint hogyha a propaganda szót használnák, annak ellenére, hogy számos értelmiségi propaganda intézményekben is működött, különösen igaz ez például az Egyesült Királyságra, tehát ott értelmiségek, önkéntes propaganda tevékenységet is végeztek, de ez az összes országban előfordul természetesen. Tehát a mobilizáció, demobilizáció, mint dinamikus fogalompár lehetővé teszi, vagy jobban érzékelheti azt, hogy az írók hogyan alkudják ki rendre a mozgásterüket ez alatt a 4 év alatt, és ez hogyan változik. Jó, ugye a magyar szakirodalmat még alávaló módon még egy picit annyiban bírálnám, hogy legalábbis ez a rendszerváltás előtti szakirodalom, természetesen, amely a progresszív és a pacifista jelzőket ugye tulajdonképpen egymással felcserélhető kategóriaként használja, és ezzel elég zavarossá. Tehát ezek nem jó eszközök ahhoz, hogy le tudjuk írni ezt a problémakört. Ráadásul mindig csak a háború ellenességre kérdeztek rá a korábbi szakirodalomban. A hivatalos irodalom háború pártisága a magyar kontextusban elég ismeretlen volt ez idáig. Ami a periodizációt illeti, és még mindig nem vagyok konkrétan a kassáklapoknál, elnézést kérek, de úgy érzem, hogy ez a bevezető mindenképp szükséges ahhoz, hogy igazán jól tudjuk majd együtt értelmezni a kassáklapokban a művész, az új művész és az új művészet fogalomkörét, illetve hogy megjelenik-e bármiféle értelmiségi definíció ezekben a lapokban. Tehát még a periodizáció kérdését is tisztáznunk kell. A nemzetközi szakirodalom egyetért abban, hogy az első világháború különböző időszakokra hozható, és ezek a különböző időszakok akár önmagukban is vizsgálhatók. Például nálunk is, ugye a Bihari Péter történésznek a Lövészárok Átországon című munkájában hangsúlyozza, hogy 1916 nagyon komoly fordulópont volt. Miért? Mert ekkor már a katonai veszteségek miatt a korábban meghirdetett társadalmi béke, ami ugye nyilván a különböző politikai pártok együttműködését jelentette elsősorban, az úgynevezett Reuga Dei megszűnt, megbomlott, nyomában az elharapozó antiszemitizmussal és bűnbak kereséssel. Úgy vélem, hogy 1916 előtt például sokkal inkább a háború melletti kiállás és a mobilizáció egyében teltek az évek, majd mindjárt rátérek konkrétan, hogy bizonyos körök persze elmozdultak a háború pártiságtól, jócskán, ugye az első hónapok illúziói után, és ekkor még az ellenségkép, tehát 16 előtt az ellenségkép jó részt ugye az ellenséges országokra, ellenséges országokkal kapcsolatban merült föl. nyilvánvaló, hogy az Antant országairól van szó. Még 1916 után ugye a belső bűnbak keresésre nagyobb hangsúly helyeződött. Nos, a TET, ugye, amely 1915 őszén indul, és 1916 őszén szünteti be működését, ugye ebben a válságos időszakban kell, hogy értelmezzük. Ami az értelmiségi szerepeket és magatartásokat illeti a háborúban, ugye erről már utaltam, a skála széles, tehát az önkéntes propaganda szereptől, a passzivitáson át, a moderált háborúellenességen keresztül, az energikus háborúellenességig, az energikus antimilitarizmusig nagyon sokféle magatartás és pozíció lehetséges, és ez ugye egyetlen, egy adott író, értelmiségi művész esetében is ugye változó lehet, van, aki az egész skálán végig megy, ugye a 4 év alatt. Nos, az európai értelmiségiek, tudósok, írók, művészek mobilizációja két különböző, de nem mindig szétválasztható szinten ragadható meg. Sokan közül harcolni kényszerültek, vagy harcolni akartak, hogy bizonyítsák fizikai bátorságukat, például azért, mert korábban gyengének, nőiesnek bélyegezték meg őket. Ugye az elnőiesedettség az értelmiségnek, az íróknak, ez egy országhatárokon átívelő népszerű toposz volt a századfordulón, ennek sok oka van, mindig kultúra országspecifikus, például a franciáknál a francia-porosz háború óta féltek egyfajta degenerációtól, ami azt jelenti, hogy a születésszám visszaesik, mert a férfiak elnőiesednek, a nők meg túl férfiasak lesznek. Például de Magyarországon is ugye a nőiesség, az effeminizáltság, tudtam, hogy előbb el fogok bukni, megyesítéppel abban az utelágozásban a dolgot. Tehát az elnőiesedettség, a dendizmus, ugye ezek mind korabeli stigmák voltak, úgyhogy meg kellett, végül sok író úgy gondolt, hogy akkor most itt az idő, hogy megmutassa, hogy ők nem csak ugye íróasztal mögött ülő könyvmolyok, hanem igazi bátor, virtusos férfiak. A legtöbben azonban, ugye a korábbi tevékenységükkel folytatólagosan mégiscsak a hátországban fejtették ki tevékenységet, vettek részt a háborús erőfeszítésekben. Például ugye az egymás iránti gyűlölet az irodalom, a művészetek és a tudomány számára is kísérletezési lehetőséget teremtett. Sokan úgy vélték, hogy a nagy háború, ugye az első világháború korabeli elnevezéssel, ugye egyfajta kísérletezési terep, laboratórium, ahol majd kiderül, hogy milyen lesz az új irodalom, milyen lesz az új művészet, az új tudomány, hogyan újul meg. Tehát mindenki úgy vélte, hogy ez szükséges rossz, ami a kultúra, a szellemi élet megújulásához vezet, valahol szociális változásokat is vártak, ez különösen a németekre volt jellemző, de ha elolvassuk a hivatalos írók, a hivatalos szellemi élet képviselőinek nyilatkozatait, akkor itt a miután ugye tudjuk, hogy a magyar hadsereg jelentős része parasztokból áll, itt ugye azzal is kecsegtették őket, hogy majd ugye a jobb kiterjesztés most végre meg fog történni. Tehát a nagy társadalmi változásokat is vártak ettől a konfliktustól, és mondom, ez korán sem csak az avantgárdra volt jellemző. Igen, tehát mindenki komoly fordulatot várt a háborútól. Volt, ugye eleinte azt remélve, hogy már ez a háború elején megtörténik, vagy a háború során, aztán ahogy teltek, múltak az évek, egyre inkább ezt a háborút áradatálták. Na, most térjünk vissza még az írói szerepekhez. Az establishmenthez közel álló írók, Európa szerte és nálunk is, sokszor egymást túllicitálva, ugye a hazájuk védelmére szólítottak fel, hiszen olyan írókról van szó, akik alkotói, kritikai, művészeti tevékenységük középpontjában mindig is a nemzetet helyezték, tehát ebben semmi meglepő nincs, legfeljebb az, hogy ahogy kiálltak, ahogy megnyilvánultak, az hangsúlyosabb volt, mint korábban bármikor. És persze sokkal súlyosabb következményei is lettek. De én itt nem akarom az írókat felelősséggel vonni, mint Julienbert a tette, tehát az már lezajlott az a dolog, nekünk meg kell értenünk ezt a helyzetet, ezeket az állásfoglalásokat. Ott, ahol kezdetben a propaganda szervezetlen volt, például az osztrák-magyar monarchia magyar területén, itt ugye szerepet kaptak a meggyőzési stratégiák működtetésében is, informálisan is. Volt ugye formálisan, tehát rögtön a propaganda intézményekbe kerültek. Nálunk ez kezdetben informális volt. Ugye energikus háborúpártiság jellemzi őket, de mégsem homogén ez a társaság sem, tehát vannak véleménykülönbségek, és ezek a vélemények változnak is az idők során. Nagy szerepük volt például a központi hatalmakat a világsajtóban, hát ez nyilván az Antant sajtónak és a semleges, az Antant sajtóval szimpatizáló semleges sajtónak volt köszönhető, hogy a központi hatalmakat a barbarizmussal vádolták, hogy ezek az igazán, ők a barbárok, ők a hunok, mondták a britek a németekre, meg az osztrák-magyar hadseregre, akik ugye a kultúra kapuin döngetnek, és ezért ugye ne számítsanak a világ rokon szemvére, és ez egy nagyon komoly stratégiai, tehát nagy stratégiai jelentősége volt ennek a stigmának a visszaverésében, úgyhogy erre rengeteget áldozott a magyar establishment, a magyar hivatalos irodalom, a magyar hivatalos szellemi élet, például a Shakespeare kultusz háború alatti használata is ezt tükrözi, erre majd visszatérek a Kassák lapok kapcsán, ahol szóvá is teszik ennek a kultusznak a háborúpárti használata. De például ilyen volt az irdatlan verstermelés, magas irodalomba kanalizálása is, amit ugye Rákos Jánőtől Herceg Ferencen át mindenki ugye azon ügyködött, hogy ezek a fronton született versek bekerüljenek a köztudatba, nyilván azért, hogy a hátország bizalmát, illetve kitartását, áldozatkészségét, ez a korban a sajtóban megjelenő, unosuntalan megjelenő kifejezés arra, hogy hogyan kell ezt a háborút, ugye, ha nem a fronton, akkor a hátországban támogatni és kitartóan végigkísérni. Tehát a több milliós hadba vonult parasztság, heroizált parasztság, ugye ők a hősök, az ő jó kiterjesztésükkel való kecsegtetésnek volt ez valamiféle irodalmi kampány például. Akkor most beszéljünk az autonóm fórumokról, elsősorban a magyar helyzetre fókuszálva, vegyük ugye a Nyugat példáját, amely mindenki talán tudja az itt ülők között, hogy az első évben igencsak ambivalensen viszonyult a háború kérdéséhez. Ugye a külfölddel való korábbi érintkezések, művészet alapú érintkezések, tehát hogy mely szerzőket közöl a lap, milyen könyveket bírál el, kritizál, stb. Ez elsősorban művészeti alapú volt azért a háborút megelőzve, most ideológikus alapú lesz. Ugye nagyon sokan magyarázkodásba kezdenek, Balázs Béla nyomán, hogy Párizs vagy Weimart választák. Természetesen ez most az első néhány hónapról van szó, amikor ez ugye kardinális kérdés. Természetesen nagyon kevesen választják Párizs a nyilvánosban. A magánlevelezések az egy másik kérdés. A nyilvánosban ez azt kell mondjam, hogy egy igen bátor gesztus is, ha valaki Párizs mellé teszi a voksát, de még ez is tud relatív lenni. Maga Adi is például szétválasztja Párizs és a vidéki Franciaországot. Azt mondja, hogy a vidéki Franciaország nacionalista, háborúpárti, fúj, nem kell. Bezzeg Párizs, amely univerzalista maradt, ugye az új Athén, a női város, szemben a férfias háborúpárti vidékkel. Tehát ugye ez sem az a frankofília, ami Adit jellemezte a háború előtt. Tehát nála is van egy pici elmozdulás, és a háborús kontextusban való új Tehát valamiféle alkalmazkodás van a háborús kontextushoz. Ugye a rövid háborúba vetett illúziók elmúltával, körülbelül decemberre, az európai értelmiség háborúhoz való viszonyát kezdik el firtatni a nyugatírói, egyre többen bírálják. Vannak, akik eleinte csak az antantíróit, aztán egyre többen már a központi hatalmak íróit is, jelesen németeket elsősorban, mert hogy ugye az osztrák irodalomhoz továbbra se szerepel éppen központi helyen a nyugat lapjain, tehát tudjuk, hogy mindig egy ilyen ambivalens viszony van azért a Bécssel és az osztrákokkal, és ez egyébként a háborúban sem szűnik meg a felszín dacára, a nagy egymások találás és testvériséget hangoztató himnuszok dacára. 1915 nyarára én úgy vélem, amikor a nyugat szemét olvastam, hogy már nem találunk a nyugatban háború párti szövegeket. De ez nem jelentette azt, hogy azonnal ugye energikus, antimilitarista lappá vált volna a nyugat, hogy háború, nyíltan, energikusan háború ellenesek lettek volna. Úgy vélem, hogy a nyugat hullámzó módon végig kitart egy minimális program mellett, ami azt jelenti, hogy a háborúba vonultakkal szolidáris, az elesett katonák családjával ugye együttérző, tehát ez végig megjelenik alapban, nem véletlen, hogy a fronton olvassák is a nyugatot. De ezt jobban ki kellene kutatni, de valami őszintén, hogy egy alapos kutatás még hátra van ez ügyben. Tehát az energikus antimilitarizmus, amely a felelősséget is megnevezni a háború kapcsán, és nem csak azt mondaná, hogy borzalmas a háború, amely időtlen idők volt, vagy mindig is lecsapott az emberiségre, szinte az emberi akaraton kívüli isteni sorscsapás. Ugye ez a fajta háború ellenesség, ez nagyon általános Európa szerte. Művészetnél, íróknál, mindenhol megjelenik, viszont ez nem elég energikus, igaz? Ebben egyetérthetünk. Az az igazán energikus, amely valamelyest a felelősöket megkívánja nevezni, és a háború azonnali befejezését követeli. Megnézzük, hogy a tett megfelel-e ezeknek a kritériumoknak, majd mindjárt rátérünk át a tettre, de még csigázom tovább is a önöket, megpróbálom minél kíváncsibbá tenni. Ugye Kassák például az egy ember életében utólagosan is, de már a háború alatt is, megpróbálja megkülönböztetni a harcos a harcos antimilitaristákat azoktól, akik halott siratok. Ugye bátor halott siratokról beszélünk utólag, amikor a háború alatt különbözteti meg a nyugatot a saját formaitól, akkor viszont más jelzőket is használ, tehát a bátorat például leveszi. Tehát akkor még ez sokkal, azt hiszem, hogy távolságtartóbb elítélőbb volt ez a kifejezés, amit később is azért úgy látszik, vagy úgy látjuk ugye, hogy az ember, egy ember életében is használ. Az egy ember életében már megértően, elismerően beszél például a nyugatról, azt mondja, hogy bennük szót kért a humánus lélek, és ők a bátor valóságok. Na, és hogy függ össze ez a kérdés ugye az új értelmiségi típus megjelenésével, amit már ugye a nyugat születésekor regisztrálhatunk, hogyha elfogadjuk a könyvem téziseit, most elfogadjuk, mert én adok elő. Jó, tehát ehhez képest, tehát megjelenik egy intellektuál típusú új értelmiség, főleg az autonóm fórum, tehát az autonóm fórumoknál, amelyek kényesek a szabadságukra, liberális értelmiségi az egyszerűség kedvéért. Most ehhez képest lesz egy új alap, lesz egy új szerep az első világháborúban, és én úgy vélem, a nemzetközi szakirodalomra támaszkodva azzal egyetért, hogy lesz. Ez a rendszer kritikus, vagy a rendszer másként gondolkodó értelmiség, a disszidens értelmiség. Tehát ez nem a modern diktatúrákkal megjelenő értelmiség, tehát nem a pártból kilépő, azt bíráló értelmiségi, ahogy általában gondoljuk, hanem valójában az első világháború alatt jelenik meg úgymond tömegesen, tehát hogy csoportosan. Természetesen előfutárának tekinthetjük a cárizmussal szemben álló nihilista, anarchista értelmiségieket is. Na most nézzük, hogy Európa szerte milyen példák vannak háború ellenes fellépésre. Franciaországban ugye Romain Rolland már 14 őszén papírra veti azt, hogy a háború az egy borzalmas dolog, véget kell vetni, és a francia és a német értelmiség egyaránt felelős ezért. Mondjuk erre a két országra fókuszál elsősorban, mert nyilván tipikusan francia perspektívából nézi ugye ezt a konfliktust. Ő egyébként végig kitartóan antimilitarista, és ugye nagyon komoly networkje is van, tehát ő egy megkerülhetetlen figura. Nagyon érdekes, hogy Kassák tőle semmit nem közöl, viszont utal rá, a Jelzés a világban című szövegében utal arra, hogy nagyon jól tudja ki az a Romero-ról. Ugye, és az antimilitarizmus emblematikus figurájának tekinti, viszont mondom, semmit nem közöl. Ami további kutatásokat igényel, hogy Magyarországra az ott szüglen mölé, ugye a káosz, vagy igen, káosz fölött, ugye ez egy színe nagyjából, ami Párizsban mondjuk 1915-ben már megjelent, eljutott-e, az OSK-ban van egy 1915-ös kiadvány, és tudjuk, hogy Szabó Ervin a fővárosi könyvtáron keresztül, vagy a fővárosi könyvtár állományát folyamatosan bővítette, úgymond pacifista irodalommal is, és semleges országok könyvkiadóin keresztül. De ez további kutatásokat igényel. Oroszországban, Németországban is már a háború elején voltak antimilitarista csoportok, természetesen kis létszámmal, tehát Oroszországban mindössze 42 fő követelt, a 42 értelmiség, hogy azonnal fejezik be a háborút. Németországban például Albert Einstein és kis csoportja intézett felhívást az európaiakhoz hasonló célra. A antimilitarista értelmiségieket Franciaországban és Angliában üldözték a leginkább. Miért? G.D. Shaw-ra gondoljuk, Bernard Russell-re vagy a Bloomsbury csoportra, Russell börtönben is volt. Miért? Ugye Romain Rolland nem Franciaországban veti papírra a gondolatait, hanem Svájcban, ugye emigrál. Miért jön ezekben az országokban? Ugye itt a cenzúra is sokkal erősebb volt sok szempontból, mint a központi hatalmak mellegyel, és 1916-ig biztosan. Mert ezek az országok sokkal inkább érzik magukat veszélyeztetve, a veszélyeztetettségérzés miatt. Mindegyik háborús ország természetesen defenzív háborúnak állítja be a saját háborúját, a saját háborús erőfeszítését, de ugye mégiscsak francia területen zajlik a nyugati front összecsapásai, francia területen zajlanak, brit katonák ugye francia területen esnek el, ott harcolnak, de ugye mégiscsak ugye nagyon közel van a hazájukhoz a front, tehát a veszélyeztetett érzés sokkal nagyobb ezekben az országokban. Valószínűleg, hogy a semleges sajtót is ezért tudják jobban befolyásolni, a világsajtót is ezekkel az érvekkel. Sikeresebb így után, mint a németek. Pedig a németek is nagy erőfeszítést fektetnek abba, hogy a nemzetközi sajtót befolyásolják. Ugye az a tét, hogy Amerika kinek az oldalára fog állni. Ez nem volt eldöntött mérkőzés 1917-ig. És a németek is jó eséllyel indultak, mert nagyon komoly német bevándorló populáció volt ekkor az USA-ban. Na most a háború ellenes csoportokra visszatérve, ugye most eljöttünk az avantgárd csoportokig, az európai avantgárd csoportok nagy része háború ellenes volt. Persze mindjárt jelentkezhetünk, és a futuristák, jó, hát a futuristák az egy különleges társaság, Dobó Gábor bizonyára többet tud róluk, mint én. Ugye ők elsősorban hát militaristák is, patrióták is, de a francia avantgárd csoportok között is jó pár vannak, akik komoly hogy Apollinert említsük, aki a TED-ben szintén szerepel. Apolliner kimegy a frontra, katonaruhában skiccet készít róla Picasso, mondjuk nem jelenik meg, csak utóbb a katalógusokban, de a korban ez nem lesz, nem kerül a nyilvánosság elé. És tudjuk, hogy Romain Rolland is bírálta Apolliner az antimilitarizmusáért, tehát a kubizmussal szimpatizálók, a kubista festők egy része szintén a frontra megy patriotizmusból, ugye azért, hogy védje a hazáját, és a kubizmushoz kapcsolódó művészeti eljárások, technikákat alkalmazzák a fronton a katonai kamuflás sok elkészítéséhez. Tehát nem mondható az, hogy az európai avantgárd egyöntetően háború ellenes lenne, de azért a nagy része igen. Gondoljunk itt egészségre a The Action-ra, amely, és akkor most picit lapozok, amely például 1914 őszén közli Egon Schiele rajzát, kiről, ki tudja esetleg, jó, hát nem könnyű, nem könnyű kérdés, Sár Pégiről, Pégi a háború előtt a franciózat fene gyereke, egy nagyon sok vitát kavart szerzőről van szó, aki az első hónapokban esik a fronton. Jó, tehát ugye egy osztrák festő megrajzolja Pégi arcképét, és ez megjelenik a Diáción címlapján. Tehát látjuk, hogy az európai művészi értelmiségi szolidaritásnak vannak fórumai. A Diáción ugye nagyon békepárti, tele van az a humanizmusról szóló himnuszokkal, és hát kitartó antimilitarizmusról van szó, energikus antimilitarizmusról körükben. Ugye az ellenséges művész méltatása, az ellenséges országok irodalmának méltatása is szerepel a lapjain. Nem minden német modern irányzat volt ilyen bátor, sokkal inkább volt jellemző az, tehát a Diáción magatartása inkább kivételes is. Ez egy szűk csoport, de sokkal inkább volt az ellenmondásos pacifizmusra jellemző. Tehát egyrészt, amire már utaltam általában is, hogy a háborút egy ilyen időről időre előforduló kataklizmaként ábrázolják, ami erről nem lehet elmenekülni, ami így is úgy is megtörténik, vagy pedig élet-halál, a természet megújulása, elpusztulása, körforgásaként ábrázolták a felelősök megnevezése nélkül. Ugye, ezt hívjuk a nem eléggé energikus antimilitarizmusnak, amit Kassák is ugye szóvá tesz a halott siratók kapcsán. És akkor most elértünk végre az est témájához, amihez még van, ennyire, ez jó. Akkor most nagyon gyorsak leszünk. Jó, nézzük meg gyorsan, hogy három lábon áll a tett. Mennyi időn van még ezt meg tudhatom? Mennyi időn van még? Mert kicsit később is kezdtünk. Bocsánat, hogy egy ilyen ügyrendi problémák. Igen, de 10-kor, vagy 15-kor kezdtük. Jó, akkor még egy jó negyed órát kérnék rögtön, hogyha nem baj. Jó, tehát a tettnek három lába van, vagy három kérdés köré gyűjteném össze azt, ami a tett antimilitarizmusáról, amit a tett antimilitarizmusa kapcsán fontosan gondolok, a külföldi anyagot. Kezdjük a külföldi anyaggal, és akkor ez ne legyen zavaró. Külföldi anyagát tekintve a tett, ugye még a mában már jobban kikristályosodott szimultanizmus elvét kevésbé teljesíti, tehát például az avantgárd programokhoz kevésbé kapcsolódó szimbolista költőket, posztszimbolistákat is közöl. Ugye a Kassáknak egy sajátos válogatásáról van itt szó. Azt gondolom, hogy az európai irodalomban már a háború előtt jelentkező vitalizmusok iránti rokon szenvét tükrözi ez a válogatás, amely történetesen antantírókhoz és művészekhez kapcsolódik elsősorban. Ez az, ami én a cenzúra figyelmét is felkeltette. Tehát az életigelés, a vitalizmust a műveik középpontjában helyező írókról van szó, posztszimbolistákról, vagy Volt Whitmantól, ugye Verhaerenig sokan szerepelnek a te számaiban. Ugye Apollinert és Marinettit is közöl. Kassák nem volt tekintettel tehát arra, hogy ezek az írók, patrióták részt vesznek-e a saját országok háborús erőfeszítésének a támogatásában, vagy sem. Verhaeren például energikusan részt vett Belgium, a kis semleges, a németek által lerohadt Belgium defenzívájában, szellemi defenzívájában is rendkívül ugye erős német ellenes szövegeket publikált. Ugye szerepel, mint ugye a mint olyan író, aki a vitalizmusa révén a Kassák féle avantgárd programhoz kapcsolódhat. Vagy Apollinerről már volt szó természetesen, aki szintén részt vesz hazája háborús erőfeszítésében, egészen konkrétan a fronton harcol. És Marinettiről ne is beszélünk. Pont Marinettinél ugye Kassák minden kommentár nélkül közli le ugye ez az olasz-török háborút dicsőítő versét. Tehát itt valamiféle ambivalenciát tapinthatunk ki, de még egyszer mondom, azzal, hogy antantírókat közöl, teljesen függetlenül attól, hogy azok háborúpártyak vagy sem, kivívja a cenzúra rosszallását, amiben az antimilitarizmusra viszont tudatos és kézzelfogható, az sokkal inkább a német háborúpártiság magyarországi jelenlétének a kritikája. Tehát például a német regény importot bírálja. Vagy olyan német filozófusokat, akik háborúpártiak is eljut a hírük Magyarországra. Illetve például a Mitterrand a koncepciót is bírálják a TED-en, ami azért érdekes, mert ugye tudjuk, hogy a Mitteleurópa vita az a szokásos törésvonalakon felül, a szokásos törésvonalakat felülíró módon osztotta meg a magyar szellemi életet a korban. Egyedül Rémidő Gourmand költő, Polibisztor halálhíre kapcsán jelenti ki a nekrológ szerzője, hogy az író nacionalizmus ellenes volt, ugye őtől származik ez a zsuzsu patriotizmű kifejezés, patrióta játékszer, tehát ugye a nacionalizmus az ugye a politikusok játékszere tulajdonképpen. Az internacionális szám, amely például közölte a Iván Nesztrovicnak a szerb piétáját, vagy az úgynevezett híres néger maszkot már izgalmasabb abban a szempontból, hogy mi is a tett antimilitarizmusa, vagy hát egy új megközelítés jelenthet. Ugye itt Kassák Kandinszkitől kezdve ugye Mesztrovicig, vagy Arcubaseftől kezdve Sóig nagyon sokakat közöl, és történetesen ugye pont a néger maszk és a szerb piéta az, amit ugye a magyar irodalomtörténészek mindig ugye a paraszti kultúra, illetve a törzsi kultúra, az úgynevezett primitívek iránti gesztusként értelmezett, nagyon helyesen, de ez önmagában nem elég ahhoz, hogy a cenzúránál kivágja a biztosítékot, már pedig az internacionális szám látható biztosítékot, először elkobozták, aztán ugye be is szűnt a lap működés, tehát a működési engedélyt is visszavonták. Miért? Én azt feltételezem, mert ez olyan korabeli sztereotípiáknak ment neki, amelyekkel tele volt a német és az osztrák-magyar sajtó, nevezetesen ugye a szerbellenességnek, még akkor is, hogy Meszovic horvát volt, de nincs csak szerb kiétának nevelni. Hívják a művét, mert hogy ugye a szerb háborús erőfeszítést támogató alkotóról van szó, valamint ugye a néger maszk pedig szembe megy az Antant oldalán tömegével, százezrével harcoló, a gyarmatokról származó katonákat sújtó sztereotípiákkal. Legutóbb a Népszavában találtam egy remek írást arról, hogy Pécset elfogtak öt robosztus, korábbi szóhasználatot mondom, négert, és hogy kikérdezték őket, hogy hogy kerültek ide, és akkor elmesélték, hogy Ausztráliából utaztották őket Londonba, majd Londonból a szerb hadszintére, és most itt vannak magyar fogságban, de nagyon köszönik, jól vannak, és örülnek, hogy fogságba kerültek, mert nekik semmi közük ez a háborúhoz. Tehát, hogy a magyar sajtó is nagyon-nagyon jól tudta azt, hogy ugye más bőrszínű katonák is harcolnak ugye a front másik oldalán. Tehát ezek a sztereotípiák, nagyon is élő sztereotípiák voltak. Jó, elvitt az internacionális számról, akkor most nagyon gyorsan azt mondja, hogy a másik lába az antimilitarizmusnak az a patrióta diskurzus ellenpontozása. A vallásos költészet képeinek újraértelmezésével például. Most erre példákat akkor nem mondanék, az idő szűkössége miatt. A front kegyetlen valóságának a bemutatása. Ugye az egyik első novella ezen úgy kezdődik, hogy hullahegyek értékeit számlálják össze. Ironikus katonadalok közlése. Ugye a frontról beküldött versek mellett a katonadalok volt a másik veszőparipája a háborús sajtónak. Zilavi Lajos gyűjtötte össze a friss katonadalokat, amelyeket megpróbáltak, mondom, a magas irodalom mércével mérni a hivatalos establishment írói. Az elesett katonaköltő, illetve haditudósító patrióta hőskultuszának a leleplezése is szerepel a TED-ben. Ugye egy bányai elemére gondoljunk, engedjenek meg még egy képet, hogy mutassak be. Ezt a Nemzeti Múzeum fotótárából gyűjtöttem, itt Provász fotókárt celebrálja a bányai elemére temetését. Bányai író, újságíró volt, aki szerencsétlenségére nem a sajtó hadiszálláson dolgozott, hanem bevonult, és el is esett az uzsoki szorosnál 1915 áprilisában, és ő testesítette meg ugye a katona költő vagy katona értelmiségét, tehát belőle egy emblémát, egy ikonikus figurát gyártottak ugye a halála után. Tehát ezt a kultuszt is szóvá teszi a TED, véleményem szerint helyesen, de ez nem egy igazi tudósi vélemény volt, mert ilyet, ops. Jaj, most itt hirtelen valamit rosszul csináltam. Jó. Igen. Na, aztán, ugye a hadit, ki a legitim haditudósító? Molnár Ferenc vagy Fényes László? Mind a kettő az első újságírója. Hát nem Molnár. Ugye a háborúban túlságosan is rokonszenvező író, haditudósító. Vagy az Ady Rákosi Vitáról is ugye tudósítanak, hogy a reakció feltámadt. Na, itt egy ironikus katonadal, amit a Komján Taladár írt. Aztán, ugye a Shakespeare kultusz háborús használatát is leleplezi. Megvédik az individualizmust. Ugye az individualizmus is a viták keresztüzébe kerül, már nem csak az első világháborúban, már azelőtt, ugye Provász Fotokárnak van egy eszély az individualizmus túlhajtásairól a 10-es évek elején, erre nyilván a háborús helyzetben ez a problematika újból felvetődik, mert hogy ugye a háború igényli egy organikus közösségiség várt képét, amit ugye az individualizmus, amire az individualizmus fenyegetettséget jelent. Ugye Szabó Dezső is hozzájárul ehhez a diskurzushoz az individualizmus csődjével, persze nyilván ez nem a hivatalos irodalom diskurzusa, de mégis nagyon érdekes, hogy többféle fórumon ez megjelenik, ők megvédik, mint a művészethez szükséges inspiratív forrást. Természetesen a háborús témák irodalmat, színházat szelektálják a szellemi konformizmus szerint. Elég háború ellenes az a háborús romantikájú regény, vagy sem? Szépernő, Balázs Béla, Molnár Ferenc nem mennek át a rostát, Göndör Ferencet például méltatják. Ugye a háborúban szenvedő testek, folyamatosan visszatér ez a téma. Női testek, nem csak a női szerzők, ugye Földes Györgyi kutatásiból tudjuk, hogy ez milyen fontos volt az Újvári Erzsék szövegeiben, hanem nyilván a Csonka, megvakított katonák, mint felkiáltó jelek vannak közöttünk, mondja Kassák, de a selsoktól szenvedőkről is írnak a TED-ben. És hát nagyon fontos az is, hogy például visszautasítják az irodalom, a művészetek megújulásának vágyott képét. Tehát Újc Béla például azt mondja, hogy nem, nincs ilyen, hogy háborús festészet. A festészet úgymond háborúja, az nem a háborúban dől el, még nem ebben az időszakban, hanem ez a konfliktus már a háború előtt elkezdődött, és ez valójában a festészet belső konfliktusa. Jó, és akkor még nagyon pici türelmet. Ami közös viszont a háború pártjak szóhasználatával, az a következő. Ugye a tettek ideje, ez nem egy avantgárd szlogen. Mindenki azt mondja, a szavaknak vége, eljött a tettek ideje. Viszont a tett, tehát a Kassákék más értenek azért ez alatt, ők szárnyas betűkről, erős, energikus betűkről beszélnek. Tehát ők nem tagadják meg a szót, nem tagadják meg az intellektualizmust. Rendben? És nem cselekvésről beszélnek, ráadásul nem cselekedetről, a megismerésen alapuló cselekedetről pontosabban. Az, hogy a háború alól senki sem vonhatja vissza magát, szintén közös. Ezt mindenki így gondolja. Nehéz is nem így gondolni természetesen. Az, hogy a háború megújulást fog hozni a kultúrában, és lesz még Kassák 1916-ban is, most nem tudom, hogy a TED-ben vagy a MÁR-ban, de talán még a MÁR-ban úgy véli, hogy lesznek a háború után pozitív következményei a kataklizmának. Például azt mondja, hogy lehet, hogy lesz itt egy USA-hoz hasonló politikai egység, lesz vámunió, ilyenekről álmodozik még, meg természetesen szociális társadalom. Úgyhogy a MÁR-ban viszont, igen, azt hiszem, hogy ez még a TED-ben hangzott el. A MÁR-ban viszont már nincs, és ez is az energikus háború ellenességnek a jobb kikristályosítását mutatja, semmiféle utalás nincs arra, hogy itt lesz bármiféle jó következménye a háborúnak. A háború katasztrófa most is, és utólag is az lesz. Jó, sajnos nem jut időm arra, hogy a művész szerepekről beszéljek, de ha még hallgatják, elmondom, csak az egy következő nagy téma. Az az igazság, hogy van, szóval nem tudom, bocsánat, hogy ez nem lett ennyire kicentízve. De nem akarok senkit sem feltartani. Akkor nagyon röviden csak csemegéket, jó? Végignéztem, hogy művész művészetről ki mit mond. És megpróbáltam kiemelni azt, amikor valamivel szembeállítva mondanak a művészetről és a művészekről, jó? Tehát látjuk, hogy a TED-ben Havasi Andor, Kassák, ugye az impressionizmus ellenesség, ami szintén nem egy avantgárd és egy háború alatti probléma, hanem már jóval korábban megjelenik a magyar szellemi életben, vagy ugye a a szentimentális, álmodozó, dekadens irodalommal való szembefordulás, illetve a ponyvával, ugye az orfanokkal való szembefordulás jelentkezik a Tedben Kassákéknál. Ugye szabadulni kell a konvencionális eszmei és technikai pányvából, semmilyen izmus alá nem fogunk tartozni, törjön szét minden hagyomány, ezek ugye nem vetnek meg bennünket. Igen, a Kassák azt mondja, hogy a művész a fontos, 1916. szeptemberében is a művészeti produktum nem lényeges, tehát a művész mint individuum, mint egyéniség, mint zseni, ugye ez fontos. Ugye 16. novemberétől elkezd azzal is foglalkozni az ő körét, vagy őket ér stigmákkal, ugye? Hogy vannak a józanok, mi a bolondok vagyunk felvállaltan. Igen. Na, és akkor itt eljutunk, ugye már a MÁV-ban járunk természetesen, Réva Józsefig, akinél az ellenpont domináns lesz, hogy az, hogy mi nem az új művészet és az új művész, az sokkal fontosabb, mint az, hogy mi. Ugye, tehát ez az elhatárolódás gesztusa, tulajdonképpen a hierarchizálás és aztán a kirekesztés gesztusa, az már itt megjelenik nála, pedig még ugye az orosz forradalom az még csak ugye körvonalazódik. Na, tehát ez egy történelmietlen dolog volt, de hogy legalábbis még itt az oroszokról még nincs szó a legelején. Jól látjuk, hogy harcos, katonás, politikus legyen a művész. Ugye? Intellektuel, de legyen józan és komoly. Egyébként Kassák nem használ egyáltalán ilyen szavakat, hogy intellektuel, meg értelmiségi. Ő művész, persze szociális művész, persze szociális művészetben gondolkodó művész, aki a tömegeknek kíván ugye művészetet nyújtani, a tömegekkel együtt. Aztán majd meglátjuk, hogy ő is milyen fordulatokon megy keresztül. Tehát a Révainál már megjelenik ez az ostorozás, ez a távol, na, hogy mondjam, tehát szétválasztás, mondjuk így. Ugye megjelenik a harcos kritika, ugye az egyéni szecesszió, a felelősség nélküli termelés stigmatizálása. Tehát úgy érzem, hogy a Kassákék a Tedben nem stigmatizálnak, ők ugye azoktól határolódnak el, akik őket mondjuk folyamatosan megpróbálják amúgy is meghatározni és adott esetben kritizálni. Itt viszont a Révainál van egy olyan gesztus, ami ugye erről az erőteljesebb elhatárolódásról szól. A mi nem az kérdése sokkal fontosabb, mint az, hogy mi az nála. Ugye például Turgenyevet és Verlent ellentétpárba állítani is elég sajátos, tehát itt most már az orosz irodalomnak valamiféle apologetikáját is olvassuk nála. Jó, ugye Révainál látjuk, hogy a művész nem lehet zseni, még csak nem is költő, hiszen a költő az egy here, aki a társadalom ugye vérét szívja, hanem sokkal inkább tömegekkel való egyénválás a művész feladata, fel kell oldódni a tömegben, nem, ő maga nem is fontos, csak a produktuma fontos, és ugye a forma is bűn például a tartalommal szemben, ugye Kassákék ilyet soha nem mondanának. Tehát ez, és aztán látjuk, hogy amikor kilépnek ugye a ma köréből, Révainék meg még páran, akkor Kassákék hogyan próbálnak hozzájuk képes védekezni. Tehát már nem a nyugattal szemben, vagy a konzervatív irodalom, vagy a hivatalos irodalommal szemben próbálják magukat megvédeni, hanem már a saját egykori belső ellenzékükkel szemben. Jó, köszönöm szépen a figyelmet!
Kérdéseik vannak az előadással kapcsolatban az Eszternek, nem a Bolszonyi Szerzőnek.
Talán azt hiszem, hogy
ezzel semmit, csak ezt nem elemeztük. Ez a vége lett lerövidítve, de majd ezt nyilván, ha publikálom, akkor részletesen már tudják olvasni. Mindenképpen úgy éreztem, hogy a Kassákék körét egy nemzetközi horizonton is el kell helyeznem, ezért volt ez a hosszabb bevezető, remélem nem volt teljesen fölösleges, hogy nem csak a korabeli irodalmi életbe helyezzem el.
Van bármi nyoma, hogy 14-15 volt? Tehát, hogy belőle azért az érdekesen gyakorni.
Igen, ezt erre nem tértem ki. Az új nemzedékben publikált Kassák, kiindított az új nemzedéket, segítsenek a Nyilotai István meghívására, és ott bizony nagyon jól kutatítható, hogy hogyan mozog ő is, tehát hogyan jut el a háború ellenességig.
Tehát ő is háború párti volt kezdetben?
Van arra utaló elem, ami azt mondja, hogy elfogadja ezt a háborús helyzetet, és abból még úgy véli, hogy profitálhat is a magyar kultúra, sőt a magyar társadalom, igen.
A másik az, hogy ez a táblázat, amit itt a végén mondtál, hogy ez mennyire vendő komolyan, tehát mennyire kell ez csoportnak és csoportos véleménynek tekintetni?
Nem tartok még ott, hogy ez csoportos véleménynek tekintsem, mivel itt az egyes szerzők, az is került oda a nevük, ugye Révai Kassák, Halassi Andor, Haraszti, tehát nyilván ezt akkor jobban ki kell majd kutatni, hogy az ő levelezésük, amennyiben van, ezt sok belső ellenmondás is van, igen. Inkább egy nagy blogban akartam megnézni, hogy a tethez képest a mában mire kerül a hangsúly. És ugye ez a Révai ugye egy domináns figura, és elég komolyan elmozdul attól, amit a tethben a legtöbben végül is egyetértenek alapvető dolgokban. Tehát különbözőképpen fejezik ki, hogy milyen legyen az új művészet, de igazából a jelentés az nem nagyon tér el egymást. A Révainál viszont egészen új koncepció.
Hát, az elég is
megtudtad. Persze.
Még egy kérdés, hogy a vélemények szerint, hogy ez negyedik nyilván megint ez a tervben, az, hogy a háború ellenesség nem explicit annak cenzúrális okai vannak, hogy a koncepciót érintő, hogy azért a tettnek a háború ellenesség az valóban itt elemeztetés és kimutatható, de nem mellbevágó.
Nem mellbevágó. Azt gondolom, hogy explicit, csak például a külföldi anyag közlésekor nem azt számított a Kassáknak, hogy ki háború ellenes és ki háború párti, hanem sokkal inkább, hogy az ő elképzelés arról, hogy milyen lesz ez az új művészet, ezek a figurák hogy illettek ebbe bele. Tehát Apollinertről ugye tudott a párizsi csavargás idején, most nem tudom, hogy személyesen találkozott-e vele, de tudott róla, arról én is. Úgyhogy ő már akkor felfigyelt rá, mint ugye a kubisták támogató kritikusára. Tehát nyilvánvaló, hogy amint lehetősége volt, biztosított neki fórumot, azt, hogy arról tudott-e, hogy Apollinaire a fronton harcolt, és aztán tudjuk, hogy 16-ban fejlődést is kapott, és akkor ötlötte ki a szürrealizmus kifejezést egyébként állítólag a betegágyán. Ez egy nagyon szimptomatikus dolog, hogy a szürrealizmus a háborúban született meg. Szóval erről nincs tudomásom, hogy ő erről tudott-e, de nem ez volt számára a szempont, a külföldi anyag összeválogatásakor. Amikor viszont azt néztem, hogy a német háborúpárti diskurzus mennyire akarja a magyar szellemi életet befolyásolni, vagy mennyire adnak teret a német háborúpárti diskurzusnak, akkor viszont nagyon keményen ellenállnak. Tehát nem ő maga, hanem ugye a szerző. Úgyhogy azért ez egy antimilitarista lap. Az más kérdés, hogy az energikusság, igen, az minden tapítható ki jobban, minden nem.